Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit sok szeretettel a Rage Quit Podcast 4. epizódjában. Itt van velem Dani is ismét. Szia, Dani!
Szervusztok! Sziasztok!
Miért csináltad ezt?
Nos, hát most is készültünk nektek fantasztikus témákkal. Lesznek nagyobb tematikák, amiket igyekszünk átbeszélni, de mint mindig most is egy ilyen kis hírjellegű, gyorsabb, átbeszélős résszel fogunk nyitni. Dani hozta ezt a témát, ismét a maratonról fogunk beszélni, és hát nem olyan jó dolgokról, igaz?
Nem, igen, amúgy őszintén nem, tehát elengedném a maraton kezét megjelenésig, hogyha nem lenne most épp egy gigantikus botrány körülötte. Szóval, hogy nem tudom, ki mennyire hallott róla, ugye a maraton egy, a legutóbb, amikor beszéltünk róla, én kb. A stílus volt az, amivel én nem látok kivetni maraton. Nyilván személyes preferencia, tehát hogy nyilván nem mindenkinek tetszik, de szerintem ez egy legjobb dolog volt benne, az, ahogyan ez a játék világa kinéz, ahogy ezek a dizájnok vannak összerakva, az egész vízió mögötte, és hát sajnos kiderült, hogy ez egy ilyen egy-egyben le lett plagizálva Twitterről. És, vagy hát egy másik alkotótól.
Amúgy ez aki, az egy-egyben, ezzel csak annyira vitatkoznék, hogy
vannak dolgok benne, amik egy-egyben.
Hogy bizonyos alakzatok, formák, különböző motivumok copy-paste-elve lettek egy egyébként azt hiszem, hogy független művésznek a munkájából. Igen. De hogy azért van sok olyan eleme szerintem, mármint amit legalábbis gameplay meg trailer alapján leszűrtem, ami nem tartozik bele ebbe a kalapba. De önmagában pusztán az a tény, hogy egy ilyen megtörténik, és akkor majd mindjárt kibontjuk meg a képről is beszélünk, amiket megosztottak, az nagyon súlyos kérdéseket vet fel.
Igen, meg olyan furán van kezelve az egészet, hogy az egész arra az a lényeg, hogy van egy Fern Hook nevű művész, aki Anti-Real néven fut, aki ő ilyen, hát nem is tudom, hogy lehet megfogalmazni, kicsit ilyen non-figuratív, cyberpunk, futurisztikus posztereket rak ki. Meg nyilván mindenféle dolgokat csinál, de hogy vannak ilyen poszterei, amiket nyilván feltűnően ránézel, és hogy így ez a stílus ugyanaz, mint ami a maratonban van, de hogy tehát nem fura nyilván, tehát hogy két cyberpunk dolog hasonlítani fog egymásra, oké, ez egy stílus irányzat, ez nyilván a rockzenész, rock együttesek is hasonlítanak egymásra, itt kb. Még csak ennyi a hasonlóság. Viszont észrevette, hogy ezekről a posztereiről, amiket ő kirakott, tegyük hozzá 8 évvel ezelőtt, tehát hogy ezek nagyon régi a munkái már, jóval azelőtt, hogy ez az új maraton egyáltalán elkezdődött volna a fejlesztése, és észrevette, hogy ezek nagyon konkrét elemek, tehát hogy most berakjuk ide így utólag ezt a képet, hogyha valaki videósan nézi ezt a podcastot, tehát van mitől néz egyik poszteren így 7 ilyen non-figuratív ikon egymás után, és hogy ezek a non-figuratív ikonok, amik azért elég jól felismerhetőek, ezek így egy az egyben be vannak rakva textúraként.
Hát azért annyi kritika helyre volt a tolvajlóban, hogy bizonyos ikonokat fejjel lefelé fordított, hogy ne legyen annyira ugyanolyan, hogyha messziről nézed.
Igen. De az a durva, hogy ezek között, az ikonok között ott van konkrétan ennek a csajnak a logója, amit ő logóként használ, ami a saját logója benne van. Gondolom szerintem ez lehetett érte, tehát hogyha van egy logód, azt felismered egy játékban, hogyha így benne van. És hogy így, és ahogy ezek után ezeket észrevette, és elkezdett így belemenni, kiderült így egyre több ilyen hasonlóság, és főleg az, hogy a maratonnak ilyen vezető, ilyen kreatív art direktora, ráadásul követi is ezt a csajt már sok éve. Szóval, hogy így van egy ilyen elég egyértelmű kapocs. Eleinte próbálták így kenni, tudod, hogy valaki egy olyan grafikus, aki dolgozott itt nálunk, de már nem, az felhasználta ezeket a dolgokat, és amúgy tényleg, tehát sokszor, most elmesélek egy sztorit a videókról, volt egyszer valaki, aki írt szkripteket, még így a Lead Hungary csatornára, és egyszer észrevettem furcsaságokat egy szkriptjében, és rákerestem, és kiderült, hogy lefordított egy az egyben egy cikket, és akkor így...
Ilyenekben voltak korábban nagy botrányok, emlékszem
hogy így cső, tehát hogy itt nem csinálunk ilyen fordítást, és nyilván azt kidobtam, tehát nem csináltuk meg azt a videót, de őszintén fogalmam sincs, hogy plagizálta előtte, mert nem, tehát eszembe nem jutott, hogy rákeresek az összese. Szóval, hogy tényleg van ilyen, el tudom fogadni, hogy valaki, egy ember, aki dolgozott, csak hát kiderült, mondom, hogy a fő art direktor is követi őt, és
hát igen, ilyenkor kínos. Azt lehet mondani, hogy ez a szál, ez túl valódinak tűnik ahhoz, hogy csak így tovább lehessen lépni.
Igen.
Nekem ezért ugrott be, az IGN.com-nak volt egy-két ilyen esete, amikor egy teljes videójáték review-t másoltak le egy tök kis csatornáról szóról szóra.
Igen.
És még annak a készítőnek állt feljebb, mármint aki ezt plagizálta, hogy hát ő ezt nem tudta meg minden, de hát aztán nyilván túl egyértelmű volt a dolog. Nem gondolom, igen, hogy itt az AI világában ne lehetne majd fogni egy ilyen scriptet, kérlek AI alakítsd át, hogy ne legyen felismerhető az eredeti, és már végeztem is a melóval, mehet a következő lépés. Hát igen, itt a Bungie-nál azért itt nagy bajok lehetnek, nem? Hogyha ilyen eszközökhöz kell nyúlniuk, hogy egy AAA, nem tudom hány százmillióból dollárból készülő játékukat fel kell turbózni ilyen úgymond lopott asszetekből.
Igen, és közben érted, tehát egyértelműen látszik az, hogy akik dolgoztak ezen, erősen inspirálva érezték magukat ennek a csajnak a munkáitól. Miért nem veszed fel, hogy dolgozzon a játékon? Tehát ott van a Severance sorozat, azt nem tudom, nézed, de van egy zseniális ilyen motion design, 3D animációs intrója, és ott konkrétan az volt, hogy Ben Stiller, aki ugye az ilyen producer ennek a sorozatnak, látott Instagramon valakit, aki kurva animációkat csinált, és azt mondta, figyelj, csinálj egy animációt a sorozat intrójához, megcsinálta, és mindenki boldog a nap végén, és érted, ő szimplán a saját stílusában feldolgozta a sorozat történetét egy intróhoz, miért nem lehetett ezt itt is megcsinálni? Tehát, hogy egy ekkora cég nem csinálja meg azt, hogy Twitteren ráír, hogy figyelj, kurva jók, amit csinálsz, nagyon illene a játékunkhoz, nem jössz hozzánk csinálni még ilyet?
Nem gondolod azt, hogy ez egy ilyen olyasmi lehetett, mint egy ilyen orvosi műhiba, hogy volt egy grafikus, vagy egy ilyen, nem tudom, editor, aki meglépte ezt, de nem szólt róla senkinek, és úgy volt vele, hogy majd ő ebből nem tudom hogyan, de ki fog lábalni, de végül ugye hát rajta kapta az eredeti készítő, miután gondolom játszott a játékkal, meg ránézett, de hogy ilyen is lehet a háttérben, hogy nem egy nagy konspiráció.
Szerintem amúgy nem, egyáltalán biztos, hogy vagy benne, hogy nem nagy konspiráció, tehát ismerve a grafikai munkát, azért mind a ketten dolgozunk szerintem kreatív iparágban, ugye mindig van az elején egy ilyen inspo táblázat, egy ilyen inspirációs dolog. Minden kampánynál van egy ilyen, hogy felmész, és megnézed, hogy mások mit csináltak, és van egy ilyen hatalmas, ilyen inspirációs táblád összegyűjtve mindenféle képekkel, meg mit tudom én, hogy ez az a hangulat, ez az a látvány, amit el akarok érni. És én arra tudok gondolni, hogy volt egy ilyen inspirációs mappájuk, volt egy concept art mappájuk, amiket belsősök rajzoltak, és ezek összekeveredtek. Amikor a textúra generálás jött, akkor szimplán az inspiráció mappából behúztak egy csomó képet, amiből aztán így elemeket átvettek. Tehát én azt gondolom, hogy az, aki behúzta a textúrát konkrétan a játékba, ő nem tudta, hogy ez nem a Bungie-nál készült ez a poszter. Ő azt látta, hogy itt van egy ilyen asset concept art poszter, ennek az elemeit használom fel a textúrákhoz. Tehát ez normális, tehát a koncept, tehát ott felhasználod a játékhoz, kimásolod belőle a textúrát, tehát így készül egy textúra játékban, csak ugye az a különbség, hogy a koncept, tehát házon belül készül, ez meg nem házon belül készült. Mm. És szerintem ez inkább egy ilyen figyelmetlenség, oversight, tehát hogy nem gondolom, hogy tudták, hogy ez nem onnan jött, csak összekeveredtek a dolgok. Ami azt gondolom, hogy figyelmetlenség szintjén még így is kurva gáz, és hogyha valakitől ennyi munkát használsz föl, attól még ajánlhatnál neki munkát, hogy akkor csinálj már te még többet, mert az a logikus, de szerintem inkább figyelmetlenség, igen.
Nekem a másik nagyon érdekes aspektus ennek inkább az, hogy milyen következménye lehet, hát mondjuk szélesebb körben egy ilyen eseménynek, mert hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk így a popkultúrában vagy a mainstream trendek világában mindenki mindenkit másol. Tehát youtuberek szó szerint lemásolják a másik youtubernek a koncepcióját, akár tényleg az egész narrációt is úgy, ahogy van, átveszik, vagy zenékben.
A búvóhelyüket a boltban.
Például, de hogy zenékben is ugyanez felelhető, hogy mennek a jogi ügyek a háttérbe, hogy kikinek az alapját lopta el, meg inspirálódott, egyébként magyar viszonylatban is van sok ilyen vita, de hogy így a játékiparban valahogy szerintem, akik erre ténylegesen nagyon haragszanak, meg ráugranak, azok a core fanbase tagjai, tehát akik úgymond hisznek ennek az egész dolognak a művészi ilyen emelkedett minőségében, és nem csak szimplán azért veszik majd meg a játékot, hogy de jó lesz ezen, nem tudom, hétvégén két órát lövöldözni, hanem a teljes idejüket rászánják, és szeretnék teljesen kifullozni úgymond az élményt, és szerintem nekik lehet egy ilyen nagy döfés, hogy ennyire hanyag módon jártak el a készítők, de én azt gondolom, hogy a overall, az egész ilyen globális megítélésre nem lesz az óriási hatása, a szélszámok tekintetében úgy szintén így gondolom. De lehet, hogy én tévedek, és ez most akkora dolog, de szerintem ez a botrány el fog ülni, és a játékot a saját maga mércén fogják az emberek ítélni, ki kipróbálják.
Én ezzel csak abból nem értek egyet. Tehát, hogy abban valószínűleg igazad van, hogy így mint videójátékipari botrány ez nem lesz nagy valószínűleg. Csak hogy jelenleg a maraton nincs jó helyzetben. Tehát, hogyha a maraton lett volna a Bungie-nak a következő lehetősége arra, hogy egy kicsit kitörjön egy skatujából, egy új közönséget vonzon be, mert a Destiny-vel már nagyon régóta nem tudnak új közönséget bevonzani. Azzal csak veszítik a játékos bázist, mert nem lehet új közönséget megszólítani vele, mert nem tudsz belépni új játékosként. A maraton lett volna a lehetőségük szerintem arra, hogy nyissanak egy szélesebb játékos bázis köré, de nyilvánvalóan egy ilyen új játékkal is először azt a mag fanbase tudják megszólítani, akik ott vannak a Halo óta, a Destiny óta, akiket érdekel, hogy mit csinál a Bungie, akik szeretik, hogy mit csinál a Bungie. Ezt most magamat ebbe bele tudom sorolni, tehát ezt nem akarom letölteni, hogy én abszolút ez az ember vagyok. Nekem a maratonnal, amikor megláttam, eleve voltak szerintem kicsit problémák. Tehát eleve a gameplay-el, ezekről már beszéltünk. Viszont, ami szerintem számomra fedhetetlen volt, az a stílusa, az a Bungie-nak a művészi víziója az egészről, az, ami elvihette volna a hátán ezt az egészet. Ha most ezzel kapcsolatban van pont egy plágium botrány, pont a legcore fanbase-ben van ebből most botrány, azt szerintem meg tudja ölni úgy ezt az egész játékot, hogy nem lesz esélye szélesebb körbe eljutni.
Hát ezt majd az idő eldönti, hogy...
Ezt majd eldönti az idő.
Hogy ki mit gondol. Én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ez nem egy annyira játékot befolyásoló dolog. Nyilván az IP-t az sérti, meg a stúdióra nézve is egy elég kellemetlen dolog. De láttunk már itt csúnyábbat, meg rosszabbat. Úgy gondolom, hogy én korábban se voltam nagyon meggyőződve arról, hogy mondjuk ennek az artstyle-nak nagyobb közönsége lesz, mint mondjuk a Destiny-nek, vagy a Halo-nak. Tehát én azt gondolom, hogy azok a játékok azok jobban tudtak így a mainstream-en működni. Ez nekem kicsit túl nis, ahogy kinézett alapból. De hát majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Gondoltuk, hogy nem kerüljük meg a beszélgetést egy elég ilyen megosztó témáról. Ez nem más, mint a Last of Us sorozatnak a elit játszó főszereplője körül kialakult ilyen hét botrány, tehát utálat, Bella Ramsey színésznő karakterét, színészi munkáját, és igazából mindent, ami vele kapcsolatos, rengetegen bírálnak a magyar interneten is, Redditen, Facebook csoportokban lehet látni a különböző mémeket. Főleg egyébként szerintem ez az ő arc berendezkedésére vonatkozó ilyen mindenfajta, mindenkinek bele teszik az ő arcát, hogy nézd meg, a Kratos is milyen furán néz neki, hogyha ilyen arca lenne, vagy éppen a nem tudom, valamelyik Marvel szuperhős. És azért is megosztó ez a téma, mert itt két dolgot sokszor egybe csatornáznak, tehát az egyik nyilván ennek a színésznőnek a teljesítmény és a sorozatban kifejtett ilyen művészi hozzáadott értéke, a másik pedig, hogy valakinek milyen a külseje. ebben próbálunk most, hát nem is igazságot tenni, de egy kicsit kibeszélni azt, hogy mi mit gondolunk, és mi hogyan állunk ez az egészhez. És akkor Dani, hogyha megkezded ezt, akkor lehet, hogy nekem könnyebb lesz utána.
Jó, hát én igazából, amikor ez felmerült az a téma, elmondom azt, amikor felmerült az első válaszomat, mert én sokszor érzem azt, hogy azért nagyon nehéz ezekhez a témákhoz hozzányúlni, mert bennem mindig az a félelem van, hogy én is túl reduktívan fogalmazok meg egy ellenállítást. Tehát, hogy van egy csomó olyan téma, ami szerintem érdemel egy olyan nagyon részletes kibontást, amit nem feltétlenül tudok most a jelen helyzetre, nem tudom jól összeszedni, hogy mit akarok mondani, és aztán emiatt nem beszélek róla. És az meg ugyanolyan rossz. Szóval, hogy én ebben vagyok most benne nagyon, mert hogy engem, és most ezt nem tudom, kisipolhatjuk, de hogy szeretném egyértelműen kifejezi a hangulatomat, engem mértéktelenül felbasz az, ahogy beszélnek az emberek az interneten erről a színésznőről. És...
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
És félreértés ne essék. Tehát, hogy mindenkinek szerintem 100%-osan megvan a joga ahhoz, hogy neki ne tetszen valami. Abszolút, hogy nem tetszik neked egy színész, egy ember. Nem tetszik az, ahogy eljátsza a szerepet. Nem tetszik az, amilyen szövegeket adnak a szájába a forgatókönyvírók. Ez 100%-ig mindenkinek a teljesen egyéni döntése, és mindenki elmondhatja ezt a véleményét az interneten. De szerintem van egy határ, amikor a kritika megfogalmazása átmegy a gyűlöletbe, a gyűlöletbeszédbe, amikor már olyan szintű ilyen önhergelő folyamat van, ahol már gusztustalan, ami történik az interneten. És szerintem ez már nagyon-nagyon régen átlépte. És nem arról szól szerintem. Tehát, hogy szerintem az van, hogy próbálják a látszatát adni annak, hogy ez valami szakmai kritika, hogy a színészi játék így...
Legalábbis van, aki nem mindenki, de
nem mindenki, nem mindenki, csak szerintem sokan próbálják racionalizálni, vagy így legitimálni ezt a gyűlöletet ezzel, hogy hozzátesznek valamilyen szakmai kritikát, de hogy... Nem tudom. Szerintem az emberek kevésbé értenek a filmgyártáshoz és a kreatív munkához. Vagy a nagy többség kevésbé ért hozzá, mint hogy ilyen kritikákat, ilyen szakmai kritikákat olyan nagyon ügyesen meg tudnának fogalmazni, és az egész arról szól, hogy van valaki, akinek nem tetszik az arcberendezése, és ezt szénné mémeljük, nem gondolva arra, hogy ez milyen hatással van esetleg arra a konkrét emberre, és hogy így összességében mennyire jó az, hogy ilyen szóval toxikus hangulat van az interneten. Elnézést, most ebben túl sokat káromkodtam, és ez bárna fogja vágni, úgyhogy bocsánat, hogy munkát adok neked, de ezt nem tudom nélkül kifejezi ezt a véleményemet.
Én azt akarom még itt hozzáfűzni, hogy ami viszont nagyon erősen tapintható, hogy ez egy elég széleskörű ellenszenv, és szerintem azok körében, akik játszottak a játékkal, leginkább, mert nem gondolom, hogy aki most megnézi a sorozatot, és nem tud semmit erről az egész Last of Us-ról, annak most ez a legfontosabb dolog, hogy az Ellie, tehát hogy nem is tudja, hogy kire kéne, hogy hasonlítson a főszereplő, de most idehoznám azt akkor, hogy például az Abbott, őt se kifejezetten egy olyan alkatú nőnek kásztolták, mint amilyen a játékban van, aki egy robosztus, nagyon maszkulin, ilyen, hát jó izmos, magas csaj. A sorozatban egy hosszú hajú átlagos lány, középtermetű lány, aki lehet, hogy személyiségre hasonlít az Abbott-re, sőt, hát nyilván azt próbálja utánozni, de hogy vele szemben én nem láttam ugyanezt az utálatot. Tehát itt a színészi teljesítményt akkor lehet, hogy akkor ilyen is lehet engedni. Én azt gondolom, és lehet, hogy ez is megosztó lesz, amit én mondok, hogy amikor emberek között vagy, és dolgozol, mondjuk én gyakran járok fotózásra, olyan helyre, ahol mindig új szereplők jönnek, beállnak a szedbe, és nyilván ezeket úgy választjuk ki, hogy vagy Insta profil alapján, vagy profi fotók alapján válogatjuk be, hogy na, ő biztosan jó lesz erre a fotózásra, és amikor megérkezik a szereplő, akkor látjuk, hogy hát a retusálás az nagyon erős volt azokon a képeken, amiket mi számításba vettünk a kiválasztáskor, és akkor mennek a háttérben a beszélgetések, hogy hát nem olyan szép ez a lány, vagy nem olyan szép ez a srác, mármint a szépet értjetek úgy, hogy nem olyan, mint a képein, és az a helyzet, hogy ez így bennünk van, csak egyszerűen nem akarunk beszélni róla, mert tudjuk, hogy sértő valakinek a külsejét kritizálni, mert hát semmit nem tud ezzel kezdeni, nyilván elmehet egy plasztikai sebészhez, és szétszedheti az arc berendezését, de hogy nem feltétlenül ez egy értelmes válasz erre. Szóval, hogy ez egy olyan dolog, amiben egy olyasmivel bántunk meg egy másik szemét, amivel semmit nem tud kezdeni. Na most, ez találkozik azzal, hogy neked van egy elvárásod, van egy a képzelő erőd, amikor a játékból a filmadaptációt vagy sorozatadaptációt nézed, akkor ez folyamatosan megvan sértve, megvan gyakorlatilag erőszakolva, és emiatt szerintem nagyon sokan megnéznek egy részt, és így rányomnak arra a kommentre, vagy arra a sértő megjegyzésre, vagy egy mémre, ahol a Bella Ramsey arca mondjuk bele van egy majom fenekébe montírozva. És igazából őszintén én meg tudom érteni, hogyha valaki így érez, mert őt tényleg bántja, tehát az ő képzelőjével ez valahogy nem tud azonosulni, nem tud kapcsolódni, de az, hogy ez hogy fejezed ki, meg milyen módon adod mások tudtára azt, hogy ezt te így gondolod, annak a mienségével nem tudok én azonosulni.
Én amúgy ezt így önmagában szerintem nagyon megfigyelhető, hogy az utóbbi, nem tudom már hány évben az ilyen médiáról való beszélgetés az interneten, az nagyon, nagyon így eltorzult, és egy ilyen nagyon fura irányba megy el az egész, és ez, hát amúgy ez egy nagyon hosszú videó eszét témája, amin nagyon régóta szeretnék dolgozni, és így ez egy ilyen nagyon komplex téma, de hogy nagyon visszavezethető, és ez is egy szélesebb körben elfogadott vélemény, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez az én agyszüleményem, de hogy van egy ilyen CinemaSins hatás, nem tudom, mennyire vágod a CinemaSins YouTube csatornát, elég nagy volt, akik ugye végigmentek filmeken, és ilyen apróságokba belekötöttek, és mit tudom én. És az van, hogy ez az alkotója nyilván szereti azt mondani, hogy jaj, ez csak szatíra, és nem kell komolyan venni, meg mit tudom én, de hogy ez egy ilyen kényelmes pozíció volt neki, mert valójában ezt ő komoly filmkritikaként kezelte. És nagyon-nagyon sok millió filmek iránt érdeklődő ember megtanulta azt, hogy a filmkritika ebből áll, hogy apróságokba belekötök. És ha van elég apróság, amiben bele lehet kötni, akkor az szar. És ilyen reduktív, hülye véleménye van mindenkinek, és amiért mindenki azt érzi, hogy ő ért a filmekhez bármilyen szinten, és ez az egész diskurzus borzalmas. És én már sokszor úgy vagyok vele, hogy jobb úgy megnézni bármit, hogy függetlenül az internetes véleményektől semmit nem olvasol el róla, mert tönkre teszi azt az alkotás számodra, mert már nem tudsz más szemmel ránézni, és szerintem ez erre gondolok, amikor azt mondom, hogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy szerintem, ha nem lenne az internet, most tudom, hogy ez egész elképzelhetetlen, de hogyha az emberek nem használnák az internetet arra, hogy beszélgessenek a sorozatokról, sokkal több ember tudná élvezni ezt a sorozatot, mint így. Mert így egy ilyen öngerjesztő, ilyen mém ciklus lett az egészből, és már az emberek már csak azért nézik, hogy a mém a kalapanyagát megtalálják a következő részben, hogy még többet utálkozhassanak, mert ennek az utálatnak ki kell jönni valahol, és most épp itt jön ki. És én most nemrégiben tartottam egy kicsit egy ilyen közösségi média detoxot, letöröltem minden ilyet a telefonomra, és nem olvastam semmilyen fórumot, mert mitől én elhatároztam, hogy amikor épp szabad időm van, akkor csak sorozatokat, filmeket nézek, vagy videójátékkal játszom, de nem olvasok most egy kicsit kommenteket, meg semmit. Ez kb. Egy ilyen hónap volt, vagy két hónap így az éveleje felé, és akkor végignéztem egy sorozatot ebben az időben, És utána, hogy rohadtul tetszett, imádtam, nagyon élveztem. És utána, miután végignéztem, amikor így ebből a social media detoxból kicsit kijöttem, és megint felmentem az internetre, találkoztam a véleményekkel a sorozatról, és ez volt a gondolat végig fejemben, hogy de rohadt jó, hogy ezeket nem olvastam, miközben néztem a sorozatot, mert elrontotta volna, hogyha ezeket olvasom. És azt éreztem, hogy anélkül, hogy ezeket olvastam volna, tudtam igazán értékelni azt, amit látok, az, ami ott van előttem a saját véleményem alapján. Mert az emberek már szerintem nem a saját véleményük alapján tudnak nézni egy sorozatot, hanem beállnak egy ilyen csordába, és azt látják, hogy most gyűlölet van, és akkor most ezt a gyűlöletet e felé, a csaj felé rakjuk, mint egy ilyen bűnbak, tudod? Ez ilyen spirituális élmény már embereknek, hogy most kiemelhetünk egy embert, akit most mindenki utálhat, mint az 1984-ben.
Jó, de
és szerintem ez történik.
De hogyha ennek nem lenne bázisa, ennek a gyűlöletnek, ha nem lenne alapja, hogyha egy ember pakolná ki ezeket, és mindenki azt mondja, de tökre nem, akkor ez nem működne. Tehát az egész, amiről beszélsz, a kritika, meg minden, ott olyan érvekkel találkozik az ember agya, amivel tud azonosulni. Ha látta, ha nem. Tehát, tehát azért, hát nem, hogyan vitatkoznék azzal, amit mondom, nem biztos, hogy vitatkozom, csak hogy... Rengeteg műfajban megjelenik ez, nem csak a filmek terén. Tehát, hogy történik valami a világban, elkészül valami, kijön egy új autó, valami, és rengetegen fogják kritizálni a különböző apró részleteit, amik kikerülnek a netre, és sokan azzal találkoznak először a téma kapcsán, és már alapból kritikus szemmel nézik a végterméket, és már azt a hibát úgymond így belekódolják, hogy hát nekem emiatt nem fog tetszeni. Én nem tudom, hogy én nem gondolom, hogy rossz az, hogy az interneten mindenki megoszthatja a véleményét, mert így is látjuk azt, hogy vannak vélemények, amik kiemelkednek, vannak, amik pedig nem tudnak kiemelkedni, mert egyszerűen nem relevánsak, nem tűnnek validnak. Tehát, hogyha valaki végignéz egy másfél órás filmet, és azt másodpercre bontva mindenhol kiemeli az apróságokat, és valaki azt nézi meg a film helyett, akkor ez egy teljesen más élmény lesz, mint hogyha a filmet látna, és utána nézné meg. Szóval nyilván a sorrend is nagyon sokat számít, de itt szerintem a Bella Ramsey esetében nagyjából azt látom, hogy akik ebbe azt látják bele, hogy ez egy csúnya színésznő, és emiatt élvezhetetlen számára a sorozat, azok lehet, hogy egy kicsit abba az ilyen vókosabb, meg ilyen mindent elfogadó, meg minden irány, vagy nem is tudom, ilyen világnézet ellen foglalnak állást, hogy nehogy már ez megtörténhessen. És szerintem ugyanilyen, amikor egy nagyon népszerű valami IP-ban egy könyv mondjuk alapján, képzeld el mondjuk, ha a Gyűrűk urában Gandalf mondjuk kínai lett volna, vagy afroamerikai. Egyszerűen teljes joga. Vagy hát ugye most itt a Hófehérke meg a Kishablány kapcsán is voltak ezek, hogy én azt gondolom, hogy jogos az, hogy te nem így képzeled el, és olyan szinten nem tiszteli az alapművet, hogy tök jogos a felháborodás. A Bella Ramseynél az a különleges, hogy egyébként a színészi játék, jó, az tényleg szubjektív. Szerintem mindenkinek a saját megítélésre lehet bízni. De hogyha ilyen sok ember zavar, és nyilván valószínűleg tudták, hogy megosztó lesz, hogy őt hozzák be Eliként, akkor valójában mi alapján dönthették el, hogy ő tényleg annyira jobban játszotta el ezt a rolt, ő volt a tökéletes megtestesítője Elinek, amit meg én nem annyira érzek. Én nem annyira jön át nekem ez, aki végigjátszotta mindkét játékot többször is, és ez egy kicsit másik Eli. Sőt, másik Elit írtak. Tehát, hogy nem ennyire vad és gonosz, főleg a második évad elején lehetett azt érezni, hogy ő egy ilyen tipikus, ilyen nagyon nagy lázadó lett, ami játékból nekem sokkal kevésbé volt. Ez később lett nyilván, miután a dolgok történtek. Szóval...
Jó, csak ez mondjuk, ez miért... Tehát te most a karakterizációról beszélsz, ez nem a színésznőtől függ? Tehát a karakterizációt azt a rendező instrukciója adta. Tehát, hogy
igen,
nem,
de ő
nem
a
ő
saját...
dönti el ezeket a dolgokat, nem ő találja ki a dolgokat, amiket mond. Nyilván ő formálja meg ezeket a dolgokat, de hogy ez rendezés, az nem a színészi játék. Ez, amit való, most igaz. Nem mondasz, ez a karakterizáció. És nyilván lehet kritizálni a Neil Druckmann-t, hogy hogyan adaptálta a saját játékát, de hogy így, tehát ő a saját cuccához nyúlt, tehát hogy ezt,
hát ő egyébként társrendező volt, szóval nyilván volt beleszólása, de azt, hogyha azt mondod a Bella Ramseynek,
hogy... Az adaptálást ő csinálta, tehát a forgatókönyv átírást azt ő csinálta.
Hogy mondjuk azt mondom neki, hogy most legyél csalódott, és egy kicsit dühös, akkor akkor szerintem azt öt színésznőből öt különbözőféleképpen játszol. És szerintem az ő verziója nem volt nekem annyira meggyőző a filmvásznon, nem is csak, hogy mert hogy a játékban más Ellie karaktert éreztem, hanem itt kevésbé volt nekem meg az a plusz, de lehetséges, hogy azért, mert már alapból volt egy ilyen percepcióm az első évad alapján is, hogy én nem annyira éreztem őt erre a feladatra. Hogyha mondjuk behoztak, mondjuk vegyük a Jézusom, a Stranger Things. Tehát ott az Elevennek a karaktere, hogyha az egy videójáték adaptáció lett volna, ami simán lehetett volna, szerintem ott is rajta lett volna a legnagyobb fókusz. Mint főszereplő, mint lány, hogyha az annyira más lett volna, de nyilván mivel az arca egy ilyen nőiesebb kerekség, vagy nem tudom, forma, abba úgymond nem tudtak volna belekötni az ilyen incelebb arcok. Szóval valójában az egész vita lehet, hogy olyan helyről jön, vagy az egész ilyen utálat olyan helyről jön, akikkel mi alapból nem értenénk egyet a legtöbb dologban, művészeti alkotások kapcsán, de én tudom azt érezni, hogy bőven érheti kritika a színészi munkát is, illetve az, hogy ez egy videójáték adaptáció elsősorban.
Én szerintem, ez alapján, amit most elmondtál, én szerintem a színészi munkát annyira nem érheti kritika, a rendezést igen. Mert ezeket a döntéseket, ezeket a rendező hozza meg. A rendező választja ki. A rendező döntetne 50 millió féleképpen. Tehát, hogy szerintem ez nem a színészi játékról szól, hanem a Bella Ramsey nagyon jó színész, és hogy nagyon ügyes színész, és én arra emlékszem, amikor a castingot először bejelentették, az ugye most már az évek számát nem tudnám pontosan megmondani, de ugye a Game of Thrones-ban jött a Bella Ramsey, és hogy ez egy ilyen, én arra emlékszem, hogy akkor ez egy ilyen általános egyöntetű dolog volt, hogy ennek az utolsó évadban az egyetlen jó dolog az a Bella Ramsey-nek a jelenete volt ott a Winterfell-es vízi jelenetben. És én is úgy voltam vele, hogy azt a kurva, ilyen fiatal színész ennyire ügyesen meg lehozta azt a jelenetet, ami egy iszonyú nehéz munka volt az a jelenet ott. Tehát, hogy ennyi nagyon nagy színész között egy kicsi kislány kiáll, és ezeket így, tehát, hogy az egy nagyon-nagyon ügyes jelenet volt, és én ott arra emlékeztem, hogy ez a Bella Ramsey, ez egy nagyon ügyes színész. Én nagyon kíváncsi vagyok, mit fog ezután csinálni. Ez volt egy ilyen általános vélemény. És amikor bejelentették a Last of Us-t, akkor is ezt gondoltam, hogy na, ez tök jó. Tök jó, hogy pont ennek a játéknak az adaptációjába behoztak egy ilyen ügyes színésztőt, és én az első évadban ezt is éreztem. Én, amit legnagyobb problémának látok, az szimplán az, hogy a valóságban nem telt el annyi idő, mint a történetben.
Tehát hogy nem, az 21 éves egyébként.
Igen, tehát, hogy neki egy nagyon gyermeteg arca van eleve, ami miatt idősebben is el tudta játszani a fiatal Ellie-t az első évadban. Viszont emiatt egyre kevésbé hihető ő, tehát hogy az első és a második játék között szerintem Ellie karakterének van egy olyan érettségbeli változása, amit szerintem nem tud áthozni még a Bella Ramsey, mert nem változott annyit a két évad között. Nem telt el annyi idő, nem lett annyival idősebb ő, mint Ellie a játékban.
Én csak azt nem értem abból, amit mondasz, oké, el tudom fogadni, de például ott van a Pedro Pascal a Joel szerepére, aki így kiköpött Joel mindenre, egy az egyben az. És nyilván imádják. És nyilván a Pedro Pascal az innentől kezdve konkrétan a legyik legsikeresebb. Igen. Szerintem a Bella Ramsey-ben nem ez fog történni.
Nem. Én valahogy... derékbe törte a karrierjét.
Hát de lehet ez erős, de...
Hát szerintem ezek után az a baj, hogy van egy ilyen, amúgy ez a jelenség egyáltalán nem új, tehát hogy így médiában kiragadunk valakit, akit így mémelnek és utálnak, és annak a karrierje onnantól kezdve. Tehát most hozunk be egy nagyon egyszerű, a Nickelback is ugyanez volt. Tehát a Nickelbacknek nyilván nem volt jó a zenéje, nem volt egy kiemelkedő, legtökéletesebb zenéi alkotás, de azért nem volt annyira rossz a zenéje, mint amikor mémelt őket utálni. Nyilván akkor még talán nem volt ennyire toxikus az internet talán, és nem volt ennyire tényleg gyomorforgató az a kritika, amit a Nickelback kapott, és az egy ilyen kedvesebb, mémesebb dolog tudott lenni, de szerintem ugyanez a jelenség így mindig megvan, és azoknak az embereknek nem tudják ezt kiheverni utána.
Igen, érdekes, mert hogyha azt mondom, én nem láttam a Game of Thrones-t, én csak olvastam, hogyha azt mondod, hogy ott igazából a Bella Ramsey-t emelték ki, mint egyik legjobb teljesítmény, és ez egy ilyen egyöntetű véleménye volt, hogy mondjam, az internetnek akár, hogy itt ez mennyire a, úgymond a fonákjára a sült el. Mm. Most így emellett eszembe jutott, hogy anno, amikor a Witchernek az első évada megjelent a Netflixen, és ugye ott is voltak ilyen, hát mondjuk nyilván senki nem mondta azt, hogy a Henry Cavill az nem jó Geralt. Tehát, hogy abban mindenki eléggé elfogadó volt, hogy mivel ő olvasta, játszott a játékokkal, meg egy rohadt nagy kocka, ő ezt tök jól el fogja játszani, és igazunk is lett. Na, a Yennefernél ott azért már voltak problémák. Emlékszem, hogy sokan azt mondták, hogy hát a játékban ő egy ilyen hófehér, bőrű, ilyen nagyon, nem tudom, karakán, hát erőszakos akármilyen csaj, és egyébként a sorozatban meg egy ilyen, inkább ilyen arab karakterű hölgy volt, vagy az a világ, és én nem tudom, azóta volt ugye az a videójáték, aminek a nevét ki se tudom mondani, amiben ez a Witcher-es Yennefer színésznő volt a főszereplő, ami egyből megbukott az a játék, nagyjából egy hét után, nem tudom, valami Element 9, vagy Epizód 9, vagy nem tudom, így megvan.
Ja, tudom, igen.
Egy ilyen lopakodós, close combatos, ilyen furcsa játék, tehát hogy érdekes, hogy például ott szerintem a színészi teljesítmény nem volt rossz, de belőle se lett utána valami, jó tudsz.
Nem rajta bukott meg szerintem az a játék. Tehát,
nem, csak gondolj bele,
hogy ha valaki... Az a játék elsősorban a marketingen bukott meg.
Biztos, meg rengeteg dolga.
Hallottak elegen róla.
De szerintem a színészi játék is kicsit cringe volt az átvezetők alapján. Uh-huh. És itt, itt is a hasonlót érzek, hogyha valakinek van egy ilyen karrierje, és aztán csinál valamiatt, ami nem illeszkedik bele, egyébként lehet, hogy önhibáján kívül, tehát nem tud azon változtatni, most hogy néz ki. A színészi játék meg tényleg szubjektív, de nem annyira rossz, hogy azt most tényleg utálni kelljen, de szerintem nem is annyira jó, amennyire talán elképzeltem. De hogy kérdés, hogy utána ő még fog-e kapni nagyobb színpadot.
Én őszintén nem értek egyet ezzel a merev értelmezésével az adaptációnak. Tehát, hogy az adaptációnak egy 100%-os leképezésnek kell lenni. És szerintem, tehát, hogy ha visszamegyünk, hogy az adaptáció, mint olyan, hogy egy színdarabnak az adaptációja. Én szerintem belefér az, hogy totálisan át van írva az egész, de az alapüzenet megmarad. Mondjuk Romeo és Julia, West Side Story. Az két teljesen különböző dolognak tűnik, de nyilvánvalóan a West Side Story egy Romeo és Julia, és egy jó Romeo és Julia adaptáció.
Jó, de annak nem az a neve, hogy Romeo és Julia West Side Story.
Jó.
Érted a különbséget.
Az, hogy más lett egy kicsit a címet.
Nem, mert itt arról beszélünk, hogy van egy videójáték, amit sok millió ember játszott, és akkor megcsinálják belőle a filmadaptációt, vagy sorozatot, és pár dolog egyszerűen rohadtul nem stimmel. És azon gondolkozó, hogy de hát a Dandelion nem homoszexuális. Akkor most ez miért alakul így itt, hogy ez mitől, tehát hogy, és szerintem ez egy csomó embernek okoz problémát, hogy ezután így ajánlja, vagy szerethetőnek érezze az alkotás, és akkor azt fogja mondani, de hát az eredeti író nem ezt gondolta. Tehát még egy karakternek a kinézete az egyik dolog, de a másik, amikor te azt mondtad, hogy hát csak a lényeg maradjon ugyanaz, de hogy írják át egész nyugodtan. Van, hogy ez jól sikerül, van, hogy ez tényleg kiemelkedően jól sikerül, de ha nem, ha ez megosztó, akkor utána az lehet, hogy el fog hasalni, és nem él meg túl sok évadot.
És amúgy abszolút, tehát szerintem az, hogy egy bármilyen műalkotásnál előfordul az, hogy tehát, ha megnézi 100 ember, akkor lesz x ember, akinek tetszik, x ember, akinek nem tetszik. És nyilván ezzel elmondhatjuk, csak hogy ez még mindig nem egy abszolút érték. Tehát akkor is, hogyha van egy bármilyen műalkotás, amit 100-ból 99 ember nem szeret, de egy szeret, attól az még ugyanúgy egy műalkotás, és attól ugyanúgy nem kéne a halálát kívánni annak, aki azt csinálta, csak azért, mert nem jó.
Jó, hát ezek a szélsőséges vélemények.
Én erről beszéltem, nekem a szélsőséges véleménnyel van a bajom. Az, hogyha valakinek nem tetszik valami, és ezt ő neki nem tetszik, akkor oké, nem neked való. Nekem a bajom azzal van, amikor nekem valami nem tetszik, ergo biztos valami összeesküvés van az egész mögött, hogy direkt olyanra csinálják a dolgokat, hogy nekem ne tetszen. Nekem ez a bajom. az teljesen oké, hogy valakit zavar, hogy egy bármilyen alkotásban volt egy karakter, aki nem volt meleg az egyikben, adaptálták, és ebben meleg lett, és neki ez nem tetszik. Oké. Akkor ne nézd. Akkor nem neked való.
De hát ez bántja azt az illetőt. Gondolj bele, hogy lehet, hogy az egész vitrinje tele van egy gyűjteménnyel, mindenfajta extrém relikviával, gyűjtői tárgyal, és akkor azt látja, hogy az ő szent gráját, azt valaki úgymond így összemocskolja mindenfélével. És én ezeket az embereket érzelmileg meg tudom érteni, csak az, hogy hogy fejezik ki ezt?
Igen.
Ezt a csalódottságot, ezt a fájdalmat, ennek a minőségéhez, meg a közélet és a közbeszédnek az állapotáról mondásokat.
És az, hogy ebből gyártunk egy összeesküvés elméletet, érted? Hogy van a háttérben ilyen titkos szervezetek, akik direkt irányítják, hogy direkt meleggé akarják csinálni, direkt feketévé akarják csinálni, direkt azért, hogy neked ne tetszen. Uh-huh. Na ez az, ami szerintem az agybaj az egész mögött. És ez az egész, ami engem zavar. Nekem is van egy csomó olyan dolog, amivel azért nem játszom, mert nem tetszik, ahogy kinéz a főszereplő. Én nekem mindig ilyenkor felszoktam hozni amúgy a Gears of War-t. A Gears of War papíron abszolút egy olyan játék, ami nekem kéne, hogy tetszen. Szerettem az Epicnek az összes lövöldéjét, szeretem az ilyen skifit, minden tök jó, de egyszerűen számomra annyira goofy ez a rohadt nagy páncél, amiben vannak, annyira karikaturisztikusan jön.
Mindenkinek kocka álla van, meg kocka.
Igen, hogy nekem annyira visszataszítóan néz ki a főszereplő, meg igazából az összes karakter ezzel az ilyen idióta páncél, hogy nem tud érdekelni a Gears of War, mert egyszerűen annyira visszatasz. És ez full oké. De nem megyek fel az internetre egy összeesküvés elméletre, hogy túl akarták macsósítani a videójátékomat, és direkt az Epic csak nekem, csak a Büki Dani miatt csúnyára csinálta a Gears of War-kal. Mert hogy kb. Ez megy az interneten. És ez a része engem az, ami idegesít. És ami meg még nagyon frusztráló, amúgy nagyon sokan, bocsánat, hogy nagyon sokat beszél, ez a podcastnak a cím egy récskét. Szóval, hogy ami nagyon idegesítő ebben a témában, hogy amikor valakinek van egy legitim kritikája az egészről, az bele van mosva ő is a szélsőségbe, és nem szeretne belemosódni a szélsőségbe, de a szélsőségnek tetszik, hogy valakinek szakmai kritikája van,
úgyhogy
felveszik, beolvasják magukba, és ez emiatt az egész diskurzus egyszerűen egy értelmezhetetlen katyvasszá válik.
Pontosan, és ami a legrosszabb, hogy a megtámadott fél, úgymond megtámadott fél, az meg lehet, hogy azt az embert veszi elő, mint héter, aki egyébként egy valid kritikát fogalmazott meg, csak egy csomó héter mögé állt és helyeselt. Én ezt nagyon gyakran megélem, úgymond ilyen vélemény, ilyen kritikus videós, hogy találkozom ezzel. És a legfontosabb, szerintem tényleg, ami mindenki törekedjen, és akkor én ezzel a tanáccsal fejezem be itt a Bela Remzi ostorozását, hogy szerintem, hogyha erről véleményt alkottok, vagy belájkoltok egy ilyen goofy mémet, akkor jusson eszetekbe egy picit a méltányosság szó. Tehát az, hogy így az egészet kereken próbáljátok meglátni, az összképet látni, és nyilván az, hogy ahogy te kifejezed magad, az téged is minősít. Lehet, hogy találkozik olyan embereknek a véleményével, akik ugyanúgy, nagyon nem tudom, egy gyűlölettel gondolnak erre az emberre, de mitől vagyunk jobbak, hogyha ezt csináljuk? Tehát nem. Szóval, hogy én tényleg arra buzítok mindenkit, hogy ezt mindig mérlegelje, hogy az ilyen utálatbeszédhez az interneten hozzájárul-e vagy sem.
Én nem tudom. Én még nagyon sokáig tudnám húzni, úgyhogy nem tudom, hol az árjam.
Nem mondtam, hogy együtt beszélünk erről.
Az előzővel én sejtettem ezt, most mielőtt elkezdtük a fölvenni a podcastot, beszélgettünk így, hogy így, na akkor véglegesítsük le a témákat, és sejtettem azt, hogy erről vagy nagyon hosszan lehet beszélni, vagy sehogy, tehát hogy ez szerintem, és szerintem amúgy nem ez az utolsó alkalom, hogy érintjük ezt az egész témakört.
Ja, tehát,
ez most egy nagyon olyan téma, hogy egyszerűen most lehet, hogy ez már ilyen kommunikáció elméletben megyek be, mert van egy ilyen régi tanulmányom, hogy volt egy kommunikációs jelenség még az internet előtt, de már a média, tehát a nyilvánosság felbukkanásával nem tudom mennyire vágod ezeket, a hallgatás spirálja. Ami ugye arról szól, hogyha valakinek van valami szélsőséges véleménye, akkor ő érzi azt, hogy az szélsőséges, és mivel szeretne a közösséghez tartozni, egyre kevésbé meri a szélsőséges véleményét felvállalni, és ezért inkább csöndben van, ugye ez a hallgatás spirálja, ami gyakorlatilag az volt, hogy a nyilvánosság, a közbeszéd, az a szélsőséges, szélső értékeket lenyomja, és mivel más se beszél arról, még szélsőségesebbnek érzed a véleményedet, és van egy ilyen moderálása, tehát a közösség moderálta a véleményeket, hogy a radikális véleményeket elhalakítsa. És az a nagy probléma, hogy az internet alapvető működés...
Várjál, ez szerintem, bocsi, közövágok, ez szerintem, ez, ha társadalmi rétegekre bontjuk, akkor ez tökre külön válik, mert egy értelmiségi szinten ez működik, de egy nagyon alul iskolázott szinten ott a szélsőség tud lenni egy az egyben a mainstream. Sokszor.
De épp ezt mondom, hogy korábban ez sem volt meg, mert tehát mindenkiben megvan az, hogyha én azt érzem, hogy az én véleményem nagyon drasztikusan eltér a többiekétől, akkor moderálom magam és elhallgatom a véleményemet. És hogyha ezt látod a nyilván... Tehát azért mondom, hogy ez már a nyilvánosságról beszélünk, tehát amikor volt média, tehát a rádió, tévé, újság időszakról beszélek most. Ez annak a korszaknak volt a sajátossága, hogy a média moderálni tudta a szélsőségeket, elhalkította ezeket a szélsőségeket. Szerintem ez egy jó dolog, mert a minél radikálisabb szélsőséges vélemények, azok ugye nem annyira jók. És viszont az internet működése meg ezt megfordította. És ott pedig pont az van, hogy mivel létre tudnak jönni ilyen kis buborékok, a szélsőséges vélemények egyre jobban felerősödnek. Most ezt, na, például most ez egy nagyon reduktív magyarázat volt, de mentségemre legyen mondott, tényleg van egy tanulmányom ebben a témában, ahol kifejtem, hogy ez konkrétan milyen folyamatok, hogyan erősítik ki. Ez nyilván ez egy elmélet a részemről, de tudom, hogy osztozom más kommunikáció, meg ilyen internetkutatókkal ebben a véleményben, hogy az a baj, hogy az internet ezt megfordította. És most már felhangosodnak a szélsőségek, és most már a szélsőségek vonzák be ilyen a visszhangbuborékok kapcsán ezeket a dolgokat. És szerintem ez a probléma.
De mondom, én visszahoznám azt, hogy edukáció, világlátás...
Ez segítene?
Tehát mindenfajta tudás hiánya okozhatja azt, hogy az emberek a szélsőség felé mennek, abszolút. Mert azt gondolják, hogy az egy megoldás egy olyan kérdésre, amire senki nem mer választ adni bizonyos okok miatt. És én nem gondolom egyébként az bajnak, hogy mindenfajta véleménynek van helye, de azt igen, hogy utána abból például az következik, hogy a közbeszéd állapota folyamatosan romlik. Tehát, hogyha azt látod, érted, hogy már minden oké, már minden belefér, már tényleg akármit le lehet írni egy mondjuk egy 6 éves gyereknek a képe alá, vagy bár, akkor azt érzed, hogy itt oké, itt már lassan nem lesz visszaút. Nem lesz hova visszamenni. És nyilván mi itt a magyar világból indulunk ki elsősorban, és itt ez nagyon tetten érhető, ez a folyamatos lefelé vezető, vagy spirál akár az elmúlt jó pár évben.
Hát ez globális. Ez nem csak nálunk épül le a közbeszéd. De... És én félrejtést tessék, tehát hogy én amikor az internetről beszélek, nem azt mondom, hogy a szabad vélemény nyilvánítása miatt erősödnek a szélsőségek. Nem ezt akartam mondani. Tehát az internet, tehát effektíve a technológia miatt. Tehát az, hogy volt egy ilyen, a média történetnek volt egy ilyen mániája a személyre szabott egyedi tartalommal, hogy mindenki megkaphassa azt, amit ő akar látni. És erre alakultak ki a közösségi média algoritmusai, a kereső motoroknak a személyre szabottság, hogy minden annyira személyre szabott lett az interneten, hogy egy ilyen borzasztó véleménybuborékokba kerültünk bele. Ez az, ami felerősíti a szélsőségeket, nem a szabad véleménynyilvánítás, hanem az, hogy mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, és mindenki megszűrheti, hogy milyen véleményt láthat, és ezzel van a baj. Mert senki se szeretne az övével ellenkező véleményt látni, és ezért azokat bezárja, és azokat eldobja. És emiatt kialakultak ezek a véleménybuborékok. És ez erősíti fel a szélsőségeket.
Tényleg nagyon sokáig lehetne erre beszélni, most már ez, lassan mondom, már nem a videójátékokról beszélünk,
téma, igen.
Hanem politikáról, meg közéletről, meg média manipulációról, igen. De
hozzátartozik. Hozzátartozik, mert a videójátékokról szóló diskurzus is szerintem ezért ilyen iszonyú toxikus. Tehát, hogy nem tudunk normálisan beszélni már semmiről.
Hát már nem adjuk meg a kellő tiszteletet, vagy nem azt, hogy nem adjuk, hanem sokan szerintem egyáltalán nem nyitottak másra, és ezt nem félnek leírni, és nagyon durván megfogalmazni akár, iróniába, meg gúnyba beleforgatni, én ezt ugye rengetegszer megélem a Nintendo kapcsán, hogy pusztán az, hogy én Nintendo játékokkal játszom, vagy foglalkozom, az már engem minősít negatívan. Sokak szemében, mert az mennyire szánnivaló egy ilyen gagyi balfasz dolog, hogy mekkora lúzer vagyok. De én meg úgy fordítom le a fejembe, hogy ezt az embert ezt nagyon maximálisan ez a szavai minősítik. Úgyhogy rajtam nem talál fogást ez. Mm. Talán ezzel lehet védekezni, hogy a beszélőnek az érveit és a modorát, hogyha nem tudom, egy egyenlőséget teszem elé összeadva, és utána az jön ki, hogy igazából ez egy nagyon megbántott, vagy szélsőséges, vagy nagyon sértődött valaki, akkor sokkal könnyebb szerintem azt utána helyre rakni.
Sok a frusztráció a világban, és sajnos az emberek ezt a frusztrációt valahol le kell, hogy vezessék. A végére még egy kis téma, ami egy kicsit kapcsolódik ehhez, amit most az előbb beszéltünk, de egy kicsit gamingebb hír, vagy hát gaming magazinosabb hír, hogy ugye az IGN Hungary, tehát az IGN magazinnak a magyar verziója kirakott nemrég, május 20-án egy Facebook posztot, egy közleményt, a gyűlöletkeltés nem pálya. Most ezt nem fogom itt felolvasni, de mondjuk berakjuk ide képen, hogy le lehet pauzolni, aki nézi, meg belinkeljük. Arról beszélnek bennem, hogy a gyűlöletkeltés, az ilyenfajta gyűlöletkeltő kommentek nagyon elszaporodtak az IGN kommentek alatt, és nem tudom, hogy hányan olvastok IGN kommenteket, főleg ugye a Facebook posztjaik alatt, ezt amúgy én is tapasztalom. És hogy mostantól egész egyszerűen sokkal szigorúbban fognak ezzel bánni, törölni, és bannolni, és blokkolni, és nem fogják moderálgatni ezt az egészet, hanem bannol.
Ezek, csak hogy nekem segíts, hogy megértsem, mert én most nekem nincs előttem, de ez egy cikk, ami be van ágyazva, és ilyen kattintható, vagy csak egy van egy
poszt.
Szöveg.
Ez egy szöveges Facebook poszt.
Szöveg és kép?
Semmi kép. Csak egy szöveges poszt. Csak egy szöveges közlemény.
És a tartalma az valami értékítélet, vagy csak egy ilyen tényállítás?
Egy ilyen tényállítás, vagy várjál most az IGN posztjára gondolsz?
Igen, hogy... igen.
Igen, ez egy közlemény, hogy túl sok a gyűlöletkeltés a kommentjeinkben.
Ja, ez maga, csak hogy mi alatt szokott ilyen kialakulni,
arra vagyok kíváncsi, hogy az ő cikkeikre... A cikkeik, persze, a cikkeik, igen, igen, igen. Tehát bármi cikk van, arra mindig jellemzően jönnek nagyon, nagyon szélsőséges. Hát amúgy... Pont amit most így a Bella Ramsey kapcsán beszéltünk, toxic kommentek, gyakorlatilag ez számomra nagyon azonosítom ezt az IGN Facebook komment szekcióval.
Jó,
mert
de
ott,
hát
ott ez nagyon tipikusan ez.
Figyelj, ez egy nagyon látható jelenség, szerintem úgy lehet ennek legjobban, úgy lehet legjobban megfékezni, hogyha nem táplálják. Szóval, hogy ez egy nagyon ilyen, hogy mondjam, vékony ilyen. Tehát beraksz egy képet a Bella Ramsey-ről, és kiírod, hogy nem tudom, az új részben milyen jó volt, és akkor arra oda fognak menni azok, akiket meg rohadtul felbassz ez, és leírják a keresetlen véleményüket. És lehet, hogy még átkattintanak a cikkedre is, tehát ez nekik úgymond még pozitív is, csak nyilván meg az önkifejezés.
Elég sok komment, tehát az alatt a közlemény alatt 283 komment érkezett, nagyon sok komment jött, és több kommentelő is leírta azt, hogy azért az IGN sem teljesen felelősségmentes abban, hogy hogyan alakul a komment szekciójuk. És most nem csak azzal, tehát hogy most te, amit leírsz, az, hogy ők kimondanak egy pozitív véleményt, és ez bevonza a negatívat, de azért kifejezetten nagyon sokszor rage-baites. A maga a témaválasztás is sokszor a cikkekben. Ez nagyon jellemző. És tegyük hozzá, tisztában vagyok a múltammal, ez a Leet magazinra is igaz volt. Ez abszolút. És
de hát ez nyilván tudatos.
Nem tetszett. És ez egy tudatos dolog, hogy egy magazin úgy működik, mert és ez megint csak kicsit a közösségi média interakció alapú jutalmazása, hogy a legtöbb interakciót mindig a ragebait-tel tudod elérni.
És hát, mindig vagy legalábbis az egy nagyon stabil a működő.
Az egy nagyon stabil tartalom készítési mechanizmus, hogy kifejezetten azokat vonzott be, akik haragudni fognak az alapján, és igen, emiatt elfolyul a komment szekció durván.
Hát ja, mondjuk nem tudom, hogy ez aztán eredményezi azt, hogy egy csomóan, akik mondjuk oda mentek kommentelni, és úgymond interaktálni a poszttal, azok eltűnnek, és ez nekik igazából végső soron hátrányt jelent, mert most tehát kiraknak egy nagyon megosztó témáról valami elég ilyen, hogy mondjam, szélsőségre hajló, vagy nem tudom, pozitív, vagy negatív irányba hajló véleménycikket, és ott az emberek szétszedik egymást. Hát mit látunk más magyar Facebook posztok alatt, cikkek alatt, politikusok, közéleti szereplőknek a komment szekciójában? Megy a harc. És egy másik témát hoznék ide, mert nagyon hasonlót tapasztaltam, vagy közel hasonlót, amikor a GameStar most, vagy GS, bocsánat, most már arra volt rákényszerítve, hogy ő is publikusan kijelentse, hogy innentől kezdve lesznek, és ezért lesznek közéleti tartalmak, mert hogy ez már nem csak egy gaming meg geek magazin, hanem itt a közéleti érdekességeket, meg fontos infokat is megosztjuk, és ott alatt is az volt, hogy de én nem ezért követtelek titeket be, én nem ezt akarom, és ment a back and forth anyázás, mit tudom én. Hát, hogy ha az emberek nem értenek valamivel egyet, akkor sokszor elfelejtik azt, hogy hol vannak. Mondjuk nyilván az interneten sokkal könnyebben sarkasz valakit, főleg este, nem tudom, egy-két pohár bor után, hogy leírja nagyon durván a véleményét, de hogy az emberek így jelzik a nem tetszésüket. Hogyha ebből az jön le valakinek, hogy jó, hát akkor moderáljuk durvábban a komment szekciót, az a nem biztos, hogy a problémát oldják meg. Nem a probléma gyökerethez nyúlnak hozzá, hanem csak úgymond nem tudom, a sebet foltozzák be. De nem tudom, te ezt hogy látod, mert hogyha ők tudatosan gerjesztenek, és az a reakció rá, hogy jó, akkor innentől kezdve bannolunk mindenkit, aki csúnyán beszél, akkor az úgy még, akkor onnantól kezdve az már rendben van.
Én szerintem az, hogy tudatosan gerjesztenek-e vagy sem, ez egy külső percepció. Tehát nyilván én nem tudhatom. Én nem tudhatom, hogy az IGN milyen szerkesztői elveket csinál. Nem tudom, hogy ez mennyire van benne, hogy ez mi mennyire tudatos. Nem is szeretnék helyettük beszélni. Ezt neked felvetettem az előbb, amúgy én gondolkoztam arra, hogy mi lenne, ha meghívnánk valakit az IGN szerkesztőségből ebbe a podcastba, hogy erről beszélgessünk esetleg, és ő talán tud beszélni a szerkesztőség nevében. De hogy mondom, ez nekem egy ilyen külső percepcióm, hogy igen, azért eléggé szítják ezeket a kommenteket, és hát nem tudom, ez a GameStar-os közéleti dolog is az olyan, hogy így, ha bármikor, bármilyen tartalomgyártó, és oké, most ez egy magazin, de gyakorlatilag egy tartalomgyártó közösség igazából, hogy nem tudom, bármikor bármi irányt vált, és ez neked nem tetszik, azt nyilván ki lehet fejezni kommentel, de hogy összességében, hát te is tartalomgyártó, vagy te is tudod, hogy nem a kommentek a fő visszacsatolás, tehát hogy így, hanem az, hogy hányan fognak kattintani az új dologra. Tehát hogy így én is próbáltam kísérletezni azzal, hogy többet beszéljek filmekről például a YouTube csatornámon. Nem érdekelnek a kommentek, akiknek nem tetszik, hanem az érdekel, hogy azok, akik nézik a videóimat, nem kattintottak rá, igen, nem hát érdekelte hogy... őket.
Akkor valójában az viszont meg tényleg a videót minősítés téged az érdekel, igen. Hogy a videó mennyire jó, nem igen. Az, hogy akinek ez a téma nem igen, tetszik, az igen. Mit gondol erről.
Igen. Tehát a legegyértelműbb kritika bármelyik videómmal kapcsolatban, ha senkit se érdekel. Ebből, tehát ez az, amit meghallok. Mindenki, aki tartalmat csinál az internetre, ezt fogja meghallani. Tehát, hogy szerintem ezen felháborodni, hogy mi hogyan változik, meg mit tudom én, ez egy olyan dolog, hogy jó, oké, leírhatod nyilván a véleményedet, de mondjuk szerintem tehát nem az ilyenekről beszél az IGN, nem az ilyen kommentekről, de mondjuk ez is érdekes, hogy kirakták ezt a közleményt, és nem tudjuk, hogy mire gondolnak. És megy a találgatás, hogy vajon milyen kommentek azok, amikre gondolnak. Mert az én fejemben van valami, hogy vajon mire gondolnak, de én se tudom. Nem tudom, hogy mire gondolnak konkrétan.
Hát biztos, ők nagyon eklatáns példákat is láttak, ugye lehet riportolni a page-nek egy-egy ilyen kommentet is. Tehát, hogy csak én azt mondom, hogy a módszer az nem biztos, hogy hosszú távon előre visz. Egyébként, amit mondtál erről utolsó gondolatként hozzáfűzném, hogy nem érdemes annyira a kommentekből kiindulni. Olyan szinten egyetértek, hogy egy-egy eset kapcsán nem érdemes, de hogyha hosszú távon ugyanazok a problémák, ugyanazok a kommentek jelennek meg, akkor szerintem, ha azt valaki nem mérlegeli, akkor viszont eset hibába.
Nem, bocsánat, igen, tehát hogy helyesen újra fogalmazom, amit mondtam, egy kommentből nem lehet leszűrni még semmit. Ha százan leírják ugyanazt, az nyilván más jelent, tehát hogy azért nyilván ez így van, tehát én is azt láttam, csak hogyha csak ezt mondom, hogy a véleményedet leginkább, tehát, hogy mondják, tehát mint ahogy a piacon a pénztárcáddal szavazol, az interneten meg a kattintásoddal szavazol.
Igen, tehát, hogy így... és és a legnépszerűbb komment meg vagy egy nagyon vicces, ilyen mémelős, ilyen ironikus gesztus lesz, vagy pedig valami nagyon komoly kritika, amivel nagyon sokan egyetértenek. Szerintem ezek mindig szinte a legnépszerűbb
vagy
kommentek.
Én most megmondom őszintén, én nekem az mindig egy nagyon jó leső érzés. Most pont a legutóbbi videóban, Doom-os, Mick Gordon-os botrány kapcsán, a top komment az, hogy köszi, ez egy tök érdekes sztori volt, nem hallottam. És egy csóan ez nekem azt jelenti, hogy ez tök jó, pozitív, oké, örülök, hogy tetszett, és hogy ez volt egy ilyen pozitív, de ja, ilyenek is tudnak lenni a top. Nálam van egy nagyon kedves közösség a nézőim között. Mondjuk én talán lehet, hogy nem csak annyira sarkalatosan megosztó videókat, véleménykifejtést, mint te. És de, többször megtapasztalom, hogy csak szimplán kedvesek az emberek a komment szekcióban. De
egyébként
igen.
Szerintem tényleg olyan a közönség, mint amilyen a feltöltőleg. Tehát egy nagyon-nagyon jól be lehet határolni minden egyes komment szekciót, hogy ez milyen típusú tartalomgyártói. Én azt vettem észre, és most akkor röviden tényleg, és akkor megyünk tovább, hogy a kommentek elkezdtek már régóta olyanokká válni, mint amilyenek ezek a véleménykifejtések. Fel van építve, érvelve van, megvan benne az egy határozott élmény, egy vélemény alapú élmény, és amikor ezt találkozik az, hogy valaki leír valami, nem tudom, kellemetlen káromkodás, hogy nem tudom, én így úgy rohadjak meg, halljak meg, akkor ez alatt egy tök értelmes reakció van. Miből indultál ki? Miért hoztad, vagy miért írtad ezt le? Mi vezetett el idáig? És nekem tetszik az, hogy van egy ilyen minősége, vagy egy ilyen színvonala a reguláris kommentelőknek. Úgyhogy lehet, hogy az IGN-nek is azt kellene bevezetni, hogy e felé formálják az embereket, ahelyett, hogy azt mondják, hogy aki csúnyát ír, azt bannoljuk, mert nem tetszik nekünk az, hogy így fejezik ki a véleményét.
Viszont én tényleg azzal nem lesz az IGN-es nevet. Én fogok beszélni az IGN-el erről, hogy ezeket... Tehát minden, amit most elmondtunk, be fogjuk őket szerintem vonni ebbe a beszélgetésbe, és beszéljünk erről, mert szerintem, mint gaming podcastnak, szerintem egy egész nem elhanyagolható, sőt, akár úgy is lehetne fogalmazni, fontos szempont az is, hogy beszéljünk a gaming magazinokról, beszéljünk a gaming sajtóról is, mert tök nagy szerepük van, vagy volt a videójátékiparban, kérdés, hogy mekkora szerepe van egy gaming sajtó. Szóval, ja, ezekről amúgy érdekes lenne beszélni, szóval, hogy ezeket nem hagyjuk ilyen válaszolatlanul szerintem, hanem én írok neki, és beszélek vele, hogy
jó, hát meglátjuk, hogy akkor mi sül ki ebből, minél többen megnézik ezt a videót, vagy lájkolják, biztos vagyok benne, hogy hamarabb eljut majd a különböző IGN-es kollégákhoz is.
De nyugi, én el fogom küldeni a szerkesztőségnek, amit kér, úgyhogy az a biztos, hogy el fog jutni. És még a legvégére a szokásos kis színes, humoros rovatunkban szeretnék felhozni egy olyan esetet, ami szintén most történt. A Fortnite elért az országgyűlésben.
Ugye a másik a Fortnite-nak az igazgatója 2013-tól a játék 2017-es megjelenéséig dr. Célia Hodent volt, aki szintén gyermekpszichológus, kognitív fejlődés és idegtudományokra specializálódott, és ugye az a lényege a Fortnite-nak például, hogy minden nap jutalmat kapsz, ha bejelentkezel, ez indítja el a függőség kialakítását, amire szintén semmilyen érdemintézkedés nem történt. A többszörös rögzített időközönkénti jutalmazás az, amely ennek a hátterét adja meg, tehát egy tudatos gazdasági lobby tönkreteszi a gyermekeinket, függővé teszi őket, és önöket ezt nem zavarja, önök ölbetett kézzel nézik mindezt.
Szóval eljutottunk, tehát hogy egy olyan világban élünk, ahol a Fortnite abszolút bekerült a közéletbe, és kedves
Duródóra.
A parlamentben ott van, tehát Duródórától ez elhangzik, a Fortnite. Az egy másik kérdés, milyen kontextusban, és hogy, és milyen mögöttes gondolatokkal, de Fortnite a parlamentben. Innentől tényleg a következő lépés az, hogy a parlamenti vitákat most már konkrétan tényleg ilyen egybe-egyekbe.
Hát ahogy szerintem erre ez lett volna a legjobb reakció, hogy jó, hát akkor nézzük meg, képviselők, a kivetítő szeretném kérni, nézzük meg, hogy is néz ki ez, és akkor te elkezdik nyomni, és akkor már a Robloxnál is hasonlót vettünk észre, akkor azt is nézzük meg, és akkor bejöhet a Gyurcsány Ferenc majd a Minecraft szerverén szimulálni a különböző modokat.
És az egész országgyűlés átköltözik a Minecraft szerverre, és igazából így tér vissza az eltitkolt Gyurcsány szár.
Igen, igen. Ő valójában a végén ő fog mindent irányítani, igen, mert igen, a szerver.
Az igazi országgyűlés a Minecraftban lesz.
Hát én erről a témáról azt gondolom, hogy jó, hát nem tudom hány, 10 éve biztos így működnek a free-to-play játékok, hogy napi jutalom van, meg óránkénti, meg daily missions, meg minden anyám kinyitott, hogy akinek ez új, hát lehet a gyerekek, a szülők világában ez talán ilyen, de hogy nem valami olyasmire hívja fel a figyelmet Duró Dóra, ami nem régiben indult el, viszont egyértelműen így van. Tehát, hogy semmi hazugság ebben nincs, hogy ezek a játékszoftverek így működnek. Nekem inkább az a furcsa, hogy azt gondolhatja ő, hogy bármit a magyar kormány tud tenni a Battle Pass, vagy a nem tudom, a mikrotranszakciók ellen a Fortnite-ban. Nekem inkább kicsit ez a vicces.
Igen, tehát az egy kérdés, hogy mit akar ezzel így
betiltani,
elérni.
Betiltani.
Be kell tiltani, hogy nyilván nem, de tehát én úgy az alapvető logikájával egyetértek, és én már nagyon régóta, tehát ezt már nem is tudom hány videóban magyaráztam erről, hogy szerintem ezek az ilyen mindennap gyere vissza, FOMO-ra épülő, skinnerboxos, folyamatosan jutalmazunk, mit tudom én, mi dolgok, ez szerintem rohadt aggasztó a videójátékiparban. Én utálom is, amikor egy játékon azt érzem, hogy ez egy rohadt munka, mert ha egy napot kihagyok a játékból, akkor elcsúszok mindenkitől, ez szerintem rohadt gáz, és nagyon gáz ezzel manipulálni bárkit, de ugye főleg gyerekeket, tehát minél fiatalabbakra lő egy játékot, de inkább megvan. Ettől függően, amúgy voltak tárgyi tévedések benne, tehát azt hogy a Fortnite igazgatója, ez a Celia Holder, tehát hogy utána néztem azért, hogy mi az, amit idéz, meg hogy idéz. Az Epicnek a UX design igazgatója, tehát a user experience vezetője volt ez a Celia Holder, aki valóban egy pszichológus, ami őszintén, tehát egy UX designernek nyilván egy pszichológus kell, hiszen tehát, hogy az tud a UX-ről bármit csinálni, tehát ez logikus, hogy ez így működik, ez nem annyira meglepő, és az sem meglepő, hogy kell egy UX designer egy videójátéknál, és amúgy valóban tényleg ő dolgozott a Fortnite-on, és tehát, hogy ez stimmel, szerintem valószínűleg az történt, hogy olvasott erről valami tanulmányt, és nem teljesen érti az egészet, és akkor így reduktívan ezt elmondta. Volt szerintem igazság abban, amit mondott, és szerintem ez tényleg egy olyan probléma, amire érdemes lenne odafigyelni. Kérdés az, hogy igen, egy Magyarországgyűlés mit tud ezzel csinálni?
Hát meg, hogy most valójában az, hogy addikció. Most gondolj bele a mi gyerekkorunkban. Elég volt egy World of Warcraft privát szerver ahhoz, hogy te ezt a dopamint érezd. Tehát hogy az, hogy folyamatos jutalom van, mert a játék ezt azzal a manipulációval hozza, hogy te benne maradj, ez kb. Minden TikTok videóban, minden egyes ilyen tényleg ilyen free-to-play cuccban, online játékokban ugyanúgy ott van. Mindenki próbálja a figyelmedet megragadni, és hogyha te 12 éves vagy, akkor természetesen sokkal jobban is működik. Nem tudsz ellenállni, nem tudod lekapcsolni róla magad, és a tanulás, az otthonsegítés, a házi munka helyett ott ragadsz a gép előtt, hogyha nem szólnak rád a szüleid. Szóval szerintem inkább a szülők felé lehet ezt irányítani, de erről rohadt sokan beszélnek, meg nagyon sok pszichológus foglalkozik ezzel, hogy elsősorban tehát a gyerek az igazából, amit leraksz elé, azzal fog valamit kezdeni. Hogyha te a gyereked ott hagyod a gép előtt, és azt mondod, hogy akkor szép estét, jó éjszakát, akkor lehet, hogy hajnal 4-ig Fortnite-ozni fog. De erről te tehetsz. Nem a gyerek.
Igen, igen. És az meg benne van, tehát, hogy amit most te is elmondasz, hogy mindenhonnan ez jön. Tehát, hogyha így, ez olyan, mint azok a vidámparki játékok, tudod, amikor a Welcome Mall, amikor így le kell ütni ezeket. Yeah. Tehát, hogy így, hogy most, oké, betiltod a Fortnite-ot, és tehát, hogy az egész, nem tudom, online média nagyon elment ebbe az ilyen dopamin függőség vonalba, és ez már nem, tehát nem lehet videójáték függőségről, meg TikTok függőségről, meg YouTube függőségről, meg social media függőségről, hanem dopamin függőségről van szó, mert mindenki annyira küzd a figyelmedért, hogy minden dopamint meg akar neked adni, és az egész világ úgy működik, hogy ezért harcol, ami szerintem probléma, és tök jó lenne tenni ez ellen valamit, de nyilván nem, az nem segít semmin, hogy ilyen azt mondjuk a Fortnite-ra, hogy a Fortnite a felelős, és tiltsuk be.
Hát lehet, hogy csak példának okáért hozta föl, vagy tényleg a cikk, amit olvasott, ott ez volt, de hogy igen. ez egy kiragadott eset. Valójában...
Meg egy kiragadott mondat egy országgyűlési vitáról, szóval nyilván.
De nekem... De... Bocs, nekem ami sokkal károsabb, és ami ellen nem lépnek fel, és én 100 000-szer már szót emeltem, az egyrészt a játékon belüli ilyen mystery box rendszer, tehát amikor random loot van, nem random loot, bocsánat, random loot box, tehát amikor te fizetsz egy összeget, de nem tudod, mit kapsz érte. Szerintem ez egyik, mert ez nyilván inkább ilyen szerencsejáték.
A loot box-a jó összefoglaló hozzá, igen.
Igen, igen, csak hogy így mindenki értse. A másik pedig az, hogy milyen típusú reklámok futhatnak gyerekeknek szóló mobiljátékok, videójátékok között akár. Szóval, hogy azt se
hát
nagyon...
A közösségi médiában is, igen.
Igen, igen, tehát azt se nagyon szabályozzák, pedig szerintem azért vannak tényleg csőstül olyanok, amiket én biztos, hogy nem, hogy gyerek elé, de senkinek nem hagynám, hogy nézze, mert konkrétan csalás, hazugság van benne.
És őszintén szerintem baromira előremutató volt az, amikor meglépték Belgiumban a lootboxoknak a betiltását. És én azt például sokkal jobban támogatnám. Nyilván ez megint csak egy olyan dolog, hogy nem tudod 100%-ig tiltani, mert hogyha az egész videójátékiparban betiltják a lootboxokat, akkor nyilvánvalóan az lesz a következő lépés, hogy jön majd egy teljesen bármilyen random mobil app fejlesztő, és megcsinálja akkor úgy, hogy irányítás nélkül is berakja a lootboxot, és akkor mindenki oda fog menni lootboxért. Tehát nyilván nem lehet betiltani, de szerintem lehet azt szabályozni, hogy legyenek olyan irányelvek, olyan szabályok, hogy ezek így hogyan kerülhetnek bele, és mit tudom én, és legyen egy ilyen átgondolt stratégia a lootboxok ellen, és ezek a skinner boxok ellen, ami... most lehet, hogy megint behozok egy kifejezést, és túl egyértelműen beszélek. A skinner boxok, ez amiről beszél a Fortnite kapcsán, tehát ezek a folyamatos jutalmat adó dolgok, a kísérletek voltak, tudod, hogy a patkányok inkább választják mindig a heroint az éle, és hogy végül képesek halálba heroinozni magukat, hogyha magukra hagyod őket. Szóval, hogy az ilyen jellegű jutalomgépek, meg mit tudom én, ezeket szerintem kéne igen erősen szabályozni.
De ennél sokkal lightosabb dolgokat se szabályoz senki, tehát nagy ritkán, tehát tényleg most érted, Kínában mennyi minden áramlik? Az nem csak, hogy a Temu, meg a Shein, meg ezek a ilyen reklámok, de hogy az összes kaszinó, gambling, plinkó, ez meg az, ami így ömlik ránk, ömlik az egész világra, és mégis és mégis tényleg jön fel a hirdetés nap, mint nap, mindenkinek, mindenki tudja, mindenki beszél róla, és senki nem csinál semmit, igen. Európai uniós szinten senki nem szabályozza ezt olyan mértékben, talán a britek elkezdték szabályozni valamennyire, meg büntetni, de hogy erre nincs egy hivatal, ami ezt ellenőrzi, nekem a pofám leszakad, mert érted, átverik az embereket.
Igen. Nem, van erre egy nagyon jó hivatal, és tudod, mit csinál ez a hivatal? A Balatróra nyomja rá a rohadt 18 pluszos értékelést, mert szerencsejáték. Ezt csinálja ez a hivatal, szóval, hogy így...
Oké. Okay. Hát akkor majd nem tudom. Lehet, hogy egyszer a jövőben valami összejön, vagy valami létrejön, mert szerintem nem ártana letisztázni ezeket a dolgokat is. Ja. Na hát Duro-Dórának akkor köszönjük a gaming jelenet a parlamentben.
Fortnite volt a parlamentben, ez azért... Ezt felírjuk mit szoktak mondani? Felírjuk a kéménybe karommal.
Na és hát más nem maradt már hátra, mint hogy megköszönjük nektek a kitartó figyelmet. Remélhetőleg ez a beszélgetés is érdekes volt nektek. Írjátok meg kommentben a véleményeteket, lájkoljátok ezt az adást, hogyha szeretnétek, hogy több emberhez is eljusson. Megtaláljátok a különböző mindenfajta podcast platformokon, a leírásban található linkeken ugyanezt és az előző adásokat is, és akkor... Csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjük nektek a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok, vegyetek a ceteket!
Sziasztok! Yes,